mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapják jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kedd meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. És atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Valahol úgy fejezi, hogy megfizet neked nyilván. A böjtölésről szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek, több apropóból is. Az egyik az az volt, és talán a legfontosabb, hogy Pásztor István testvérünk, akit már több mint egy éve meghívtunk Békés Csabára szolgálni, csak a vírus meg a járványhelyzet miatt nem tudott eljönni, szervezett egy 40 napos böjtölést, és ehhez a 40 napos böjtöléshez hát 100 és 200 közötti testvér csatlakozott, akik között úgy kihirdette ezt. Ő metodista gyülekezetből származ, vagy metodista gyülekezethez tartozik, és én is vállaltam, hogy ebben a böjti dologban részt vegyek, sőt, még meg is kért egy kis rövid buzdítással is, néhány perccel, és ennek a böjtölésnek az lenne igazából a célja, amit ő hirdetett, hogy böjtöljünk és könyörögjünk, járjunk közben gyülekezetünkért, gyülekezeteinkért, azokért a gyülekezetekért, amelyekhez tartozunk, gyermekeinkért, a felnövekvő ifjúságért, megromlott gyülekezeti kapcsolatokért, megromlott családi kapcsolatokért. Akkor vannak olyan gyülekezetek, amelyek megszűntek, gyülekezeteink újraindításáért, a koronavírus után, hogy újra tudjanak indulni majd helyes rendben a gyülekezetek. Akkor megfogalmazódott egy olyat is, hogy a liberalizmus terjedése ellen, inkább már a csütörtöki beszélgetés után ezt egy kicsikét átfogalmazom, tehát a liberalizmus ezt szava alá néven terjedő, fertőző mozgalom vagy szellemiség ellen, hát ehhez gondoljatok azt, hogy a gender elmélet, mindenki kiválaszthatja, mi a neme, az iskolában ezek terjednek, ez a teljes szabadosság, tehát inkább így tudom most már csütörtök óta sokkal pontosabban megfogalmazni, azért mondom, hogy csütörtök óta, mert ilyen témában együtt voltunk közösségben, nagyon-nagyon építő volt, egészen sok minden kivilágosodott előttem is, vagy újraértelmeződött. Úgyhogy ezekben a témákban összegyűltünk és imádkoztunk, mikor megkért engem, vagy megkérdezte tőlem, hogy csatlakoznék ehhez, hát mikor nem tudtam, hogy miért, az volt az első, hogy miért böjtölünk, csak úgy fogjuk, azt nem eszünk, vagy valami. Akkor elmondta ezeket a témákat, hát úgy egyértelmű volt számomra, hogy ha ebben nem veszek részt, akkor egyszerűen hát az nem jó. Tehát ebben részt kell, hogy vegyek. Tehát ez volt az egyik oka, hogy veletek a böjtről néhány gondolatot megosztok. A másik az, hogy pedig általánosságban a keresztény gyülekezetekben a húsvéti előtti időszak az egy böjti időszak. 40 napos böjti időszak. Mi az iskolában még azt tanultuk, hogy itt azért is nem ettek az emberek, mert nem volt elég hús, meg tehát ennek fizikai okai voltak. Nem ilyen szempontból gondolom ezt mondani, hanem valójában vannak közösségek, akik ezt a 40 napos bőti időszakot ezt megtartják. Ennyi csak, hogy miért pont a bőtről beszélnék nektek. A bőtöléssel kapcsolatban néhány élményem van. Emlékszem, körülbelül egy éve voltam hívő, vagy egy-két éve lehettem hívő, amikor először böjtöltem, talán 2-3 napig nem ettem semmit, és igazából nem is az volt ennek a célja, hogy valami közel kerüljek Istenhez, vagy valami, tehát egyéb ilyen szellemi, nem szellemi okai voltak, inkább egy testi próbatételnek fogtam föl böjtölni, lehet a keresztényeknek, akkor kipróbálom, hogy én hogy nem bírok, mennyi ideig nem bírok enni, vagy hogy lehet ezt bírni egyáltalán. Volt, amikor nem ettem, nem ittam két napig. És igazából eltelt már azóta közel 20 év, és gyakorlatilag semmi más nem maradt meg belőlem, mint a fizikai próbatétel. Hajrá, hurrá, kiálltam a próbát, meg tudtam csinálni. Tehát körülbelül ennyi maradt meg a legelső böjtöléseimből, egy fizikai teljesítmény, úgy egy torna gyakorlat, talán így tudom megfogalmazni. Emlékszem arra, amikor bőjtöltem, mielőtt még Andinak megkértem a kezét, mert szerettem volna, hát az már egy egészen másfajta bőjtölés volt, ott tudatosan bőjtöltem, mert szerettem volna, hogyha letisztulna bennem minden, ami addig kavarog bennem gondolat, vagy kavargott bennem gondolat, és szerettem volna tisztán hallani Isten vezetését. Nagyon érdekes volt, egy körülbelül egy hétig voltam így bőjtben, nem az, hogy nem ettem semmit, inkább csak megtartóztattam magam nagyon sok dologban. Istennek különösebben egy szavát nem értettem meg akkor a házassággal kapcsolatban. Egy valamit értettem meg, erre vissza tudok a mai napig emlékezni, amit Isten nagyon a szívemre helyezett abban az időszakban, hogy szánjam oda a testemet Istennek élő és szent áldozatul. Szánjam oda újra az életemet. Emlékszem arra is, mikor a Zoli lányáért, a Juditért bőjtöltünk közösen. Egy házi körbe volt, ugyanez a házi kör volt, közösen bőjtöltünk, és utána történt egy nagy szabadulás. Ezek voltak a legfőbb bőjtölések. És így visszaemlékezve az elmúlt hívő életemre, nagyon érdekes, mert felismertem olyan időszakokat, amikben bőjtöltem ugyan, de amikor benne voltam a bőjtben, nem mondtam volna senkinek, hogy most bőjtölök. Ha megkérdezték volna, hogy na most bőjtölsz, akkor azt mondtam volna, hogy nem bőjtölök. Nagyon érdekes volt, vagyis így visszatekinteni, nagyon érdekes. Ezek az időszakok azok voltak, mik például, mikor Rebeka született, Andi 2 hétig bent volt a kórházban. Az egy nagyon nehéz időszak volt a családomban. Akkor bőjtölök, bőjtöltem, visszaemlékezve, mindjárt elmondom, hogy hogyan bőjtöltem. Bőjtöltem akkor is, amikor Sámuelnek megműtötték a torkán, volt ott egy ciszta. Bőjtöltem akkor is, amikor Ráhelnek műtötték a manduláját. Bőjtöltem akkor is, amikor Gábor ugye a tüdőembóliából a kórházba volt. Egyszerűen hogyan zajlottak ezek a bőjtölések? Nem tudtam jó lelkiismerettel, tehát jó lelkiismerettel bármilyen ilyen földi élvezethez nyúlni. Hát nagyon érdekes, hogy ezekben az időszakban, amikor ott voltam, ezekben benne voltam, nem tudtam jó lelkiismerettel úgymond kielvezni az életet. Tehát ezekben az időszakban nagyon érdekes volt az, hogy nem tudtam jó lelkiismerettel, mit tudom, édességet enni, nem tudtam jó lelkiismerettel egy filmet megnézni, vagy jó zenéket hallgatni, hanem egyszerűen ezek lekoptak rólam ebben az időszakban is. Arra is visszaemlékszem, hogy mégis mikor éltem ebben az időszakban egy olyan dolog, amit máskor gond nélkül megteszek, meghallgatok egy jó zenét, vagy megeszek egy finom ételt, vagy egy édességet, ebben az időszakban egyszerűen ezt nem tudtam jó lelkiismerettel tenni. Nem fogalmazódott meg akkor bennem, hogy most bőjtölök a testvéremért, a feleségemért, a gyermekeimért, vagy egy helyzetért. Ez nem fogalmazódott meg bennem. Mégis visszatekintve azt látom, hogy ezek voltak azok az időszakok, amikor bőjtöltem. Egyszerűen Isten lelke rákényszerített arra, hogy én bőjtöljek, hogy megtagadjam magamtól a jót, megtagadjam azokat a dolgokat, amelyek számomra élvezetet jelentenek. És valójában azt hiszem, hogy ezek voltak életem igazi böjtjei. Nem azok voltak az igazi böjtjök, hát nem azt mondom, hogy ez semmit nem ért, amikor kipróbáltam, hogy milyen a böjt, amikor elhatároztam, hogy na most böjtölni fogok, bármi, hanem egyszerűen azok voltak az igazi böjtök az életemben, amikor a szívemben éreztem, a belsőmben én nem tudtam élni a jóval, mert tudtam, hogy egy szerettem, aki hozzám közel áll, bajba van, nehézségekben van, szenved. És hogy tehetném meg azt, hogy valaki szenved, akit én szeretek, vagy valaki éppen az élet nehéz próbái között, én meg élek a föld javaival? Kicsit ahhoz tudom ezt hasonlítani, olyan óriási lelkület volt akkor bennem. Tudjátok, mikor Dávid Becsavével együtt hát, és akkor utána behívatta Úriást, mert el akarta tusolni az ügyet, és Úriás nem volt hajlandó bemenni a feleségéhez, és azt mondta, hogy hogyan tehetném azt, hogy én itt egyem, igyam meg, feleségemmel legyek, mikor az Izrael népe, meg az Izrael sátora, meg kint van a harcmezőn. Nem tehette meg. Úriás is bőjtött, megvonta magától a jót. Valahogy ilyen lelkület volt, és azt gondolom, hogy ez az a lelkület, amit én életemben megtapasztaltam, amikor egyszerűen Isten vezet bele a bődbe, Isten az, aki ránk terheli azt, hogy megvonja magamtól a jót. Érdekes dolog, hogy most, amikor Pásztor István felhívást intézett a bőjtre, erre a közös bőjtölésre, nem volt ez bennem. Egyáltalán nem volt bennem ez a belső késztetés, inkább egy kötelességtudat volt bennem. Sőt, úgymond számító voltam a bőjtel kapcsolatban, mert azt gondoltam, nagyon jó, hát élek a bőjtel, egyrészt mert kell ezt tegyem, nem tudom nem tenni, úgymond a lelkiismeretemben meg voltam kötve. A másik, milyen jó ez az egészségem szempontjából, harmadrészt, milyen jó kis fogyókúra, és tudtam volna azonnal sorolni talán 3-4 olyan indokot, hogy miért jó böjtölni. Szerintem, amikor ezek felmerülnek az ember életében, vagy a gondolataival, amikor elkezd böjtölni, azt nem nevezhetjük böjtnek. Amikor egyszerűen csak nem eszek, az nem böjt. A nem evés az nem egyenlő böjtel. A böjt az egyszerűen egy olyan tevékenység, egy olyan Istenhez való kiáltás, vagy egy erőteljes könyörgés, amikor Istenért mondok le valamiért. Amikor a böjt, ezt úgy tudtam magamban megfogalmazni, ez egy erőteljes imádság. Pál apostol azt mondta, hogy imádkozhatsz értelemmel, imádkozhatsz lélekkel. És én azt mondom, hogy imádkozhatsz mindeneddel. És talán ez a böjt. Amikor értelemmel imádkozol, akkor tudod, hogy miért kell imádkozni. Tudod, hogy a gyülekezetből ki a beteg, tudod, hogy milyen problémák vannak, tudod, hogy ki van szükségben, tudod, hogy ki van bajban, ekkor értelemmel imádkozol. Amikor lélekből imádkozol, akkor egy vagy azzal a valakivel, azzal a személlyel, az az ügye teljes szívedből, lelkedből, és kiöntöd, túlcsordul a szíved az Úrnak. Kiöntöd a szívedet, ekkor lélekből imádkozol. Én megmondom őszintén, az imádkozásnál én legtöbbször értelemmel tudom elkezdeni az imádkozást. Tehát amikor én imádkozok, elkezdem értelemből imádkozni, tudom, hogy kiért kell imádkozni, és van egy pont, amikor átfordul, és elkezdek lélekből imádkozni, és valamikor ugyanazokért a dolgokért, amik már értelemből imádkoztam, lélekből is imádkozom az Úrhoz, mert egyé váltam vele szívemben, lelkemben. És szerintem a böjt az egy erőteljes, egy nyomatékos imádság, mikor nem csak az értelmeddel, nem csak a lelkeddel imádkozol, hanem a testeddel és az egész erőddel. Mindenedet oda teszed Isten elé. Egyszer lemondasz a földi jókról, hátra teszed a testedet, megsanyargatod a testet, és ilyen teljes értelemmel, érzelemmel, erőddel könyörögsz Isten. Így imádod a te Istened. Szerintem ez a böjt. Én így tudtam leginkább magamban megfogalmazni. Tudod, hogy tudjátok azt, hogy az Úr Jézus kérdezte egyszer egy farizeus, hogy mi a legfőbb parancsolat? Szeresd az Úrat, Istenedet, teljes értelmeddel, teljes erőddel, teljes lelkeddel, stb. Na szerintem, mikor szereted az Úrodat teljes erőddel, teljes testeddel, értelmeddel, akkor te így szereted. Amikor te teljes mindenedet beleadod az imádságba, az egész lényedet, nem tudsz többet adni Istenet, mindent, a testedet, lelkedet, értelmedet, mindenedet odaadod, az a böjtölés. Na, amikor István testvér engem is felkért, hogy böjtöljek, én azt állapítottam, hogy nem tudok böjtölni. Nem enni az képes vagyok szerintem egy napig. Talán még 2 napig is kibírom, hogy nem megyek, bár még akkor is az a gyarlóság van bennem, hogy nem Istenre gondolok, hanem arra, hogy mikor ehetek már. Egyfolytában az van bennem, hogy milyen éhes vagyok. Egyfolytában az van bennem, hogy hol tudok egy kis kiskaput találni. Tehát még a böjtölésem is annyira nyomorúságos, hogy nem, hogy Istenre irányítaná a gondolataimat, hanem saját magamra. Mert miközben böjtörök, nem tudom Istent keresni, csak egyszerűen azzal foglalkozok, hogy nagyon-nagyon-nagyon éhes vagyok, és nem tudok ellene mit tenni. És egyszerűen, mikor ezen elkezdtem gondolkozni, és hogyha így, és mikor így ilyen tudatos böjtöt próbálok tenni, akkor egy alázat fakadt fel a szívemből, hogy Uram, én még normálisan böjtölni se tudok. Én nem tudok böjtölni, tudom, hogy kell böjtölni, tudom, hogy kell imádkozni, de nekem még a szent dolgokban is ott van a földi, még a szent dolgokban is belekeveredik a világi, a testi, az önzőség, csak saját magam. Amikor szerintem idáig eljutottam, és szerintem amikor idáig eljut az ember, hogy még böjtölni se vagyok képes, szerintem az egy áldott állapot. Idáig el kell jutni az embernek. Azért gondoljatok arra az igére, Péter apostol mondja első levelében, Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. És valahol itt kezdődik a böjtölés, mikor mi szeretnénk böjtölni, mert tudjuk, hogy kell böjtölés, az jó. Valahol ez itt kezdődik, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt, és azt mondjuk, nem tudok böjtölni. Mert egyszerűen a böjtölésemben is mindig csak saját magam vagyok a középpontban. Ehhez még ráadásul nekem még tetézte azt is, mikor így gondolkoztam rajta, hogy ennél még sokkal rosszabb vagyok. Ugyanis, hogyha arról volt szó, tudjátok, volt a gyomrommal gond, hogy innentől kezdve nem szabad csak bizonyos édességet ennem, vagy hogyha eszek is édességet, abból is eléggé mértékletesen, például csokit azt gyökeresen el kellene hagyni, hát 95%-ban tényleg már nem eszek csokoládét, csak ritkán, akkor egyből kész vagyok rá. Miért? Mert az egészségem forog kockán. Hogyha azt mondom, hogy hú, most már felszedtem 15 kilót, vagy nem tudom hány kilót, akkor képes az ember böjtölni sokszor. Mert le akar fogyni, mert hiú, és képes az ember saját magáért. Vagy pedig, hogyha az embernek, nem tudom, az egészségét csak egyszerűen meg akarja őrizni, megint csak saját maga. Képes az ember nem enni, képes az ember lemondani a jóról, sanyargatni magát. Sokkal nagyobb motiváció ez bennem is, mint hogy Isten ügyéért böjtöljek, egy testvérért böjtöljek, odaszálljam magam Isten népéért, a gyülekezetért, egy bármilyen missziói ügyért, az elveszett lelkekért. Sokkal nehezebb, mert nekem ebből nincsen személyes hasznom, ebből másnak van haszna. De látjátok, hogy én azért mertem ezeket elmondani, ezek személyes tapasztalatok, mert azt gondolom, hogy ti is ugyanilyenek vagytok. Bocsássatok meg, aki nem. Tehát nem akarlak leírni titeket. Azért merem ezt kijelenteni, mert Jakab apostol azt mondja, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken is, mint rajtatok. Amivel én küzdök, én azt feltételezem, hogy ti is hasonlókkal küzdötök. Márpedig én ezekkel nagyon-nagyon küzdök. Hogyha ilyen dolgokról van szó. Eszembe jutott még az is, a böjtel kapcsolatban, hogy miért ennyire nehéz böjtölni. Egyszer talán Frank Robi közöttük mondta el, hogy ő is böjtölt valamikor, és a felesége sütött valami finomat. És azt mondta, hogy én most nem eszek belőle semmit, mert böjtölök. Aztán utólag rájött, vagy nem tudom pontosan történetét, hogy sokkal nehezebb lett volna a böjtölése, hogyha eszik abból a finomból, amit a felesége sütött egy egész kicsit, és még ott érzi a szájába az ízét, és tízszer annyit esetleg meg tudott volna belőle enni, de ő megkóstolta volna a felesége iránti tiszteletből, mint hogy semmit ne egyen. És azt mondjuk, az egy szigorú böjt, mikor nem eszel két napig egy falatot se, bennem ott egy óriási kérdőjel van. Valóban ez a szigorú böjt. Nem szigorú böjt az, hogyha eszel egy keveset, és érzed a szádba az étel ízét, de azt mondod, hogy itt állj. Szerintem sokkal szigorúbb bőjt. Mikor megérzed azt a jót, és azt mondod, hogy nem, ne tovább, hanem megtartóztatod magad, és ebben nem két napig maradsz meg, hanem megmaradsz két hétig, majd maradsz két hónapig. Szerintem ez sokkal szigorúbb bőjt, és sokkal nagyobb odaszánás kell egy ilyenhez. Na hát ezek nehéz dolgok. És az kérdés az felmerült bennem, hogy hogyan tudok kikerülni a saját magam bűvköréből. A testies mi voltomból, hogy magamért képes vagyok lemondani a saját egészségemért, a saját hiúságomért, vagy valamiért a jóért, és magam a jóért, a jóról, inkább úgy mondom, és megtartóztatni magam, de szent ügyekért, Isten népéért, meg egyszerűen annyira nagyon nehezemre esik, sőt, meg se fordul a fejembe, hogy böjtöljek ilyen dolgokért. Hogyan tud az ember ebből kikerülni? Nagyon nehéz dolog. És mikor ezen gondolkoztam, az jutott eszembe, amit az Úr Jézus mondott egyszer a farizeusoknak Máté evangélium a 9. részében, ezt fel is olvasom nektek, ez is egy nagyon-nagyon ismert, böjtel kapcsolatos ige szakasz. Akkor oda mentek hozzá, tehát Máté evangélium a 9. rész 14. verstől, akkor oda mentek hozzá János tanítványa, és megkérdezték, miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk? A te tanítványait pedig nem böjtölnek. Jézus ezt mondta nekik, gyászolhat a nász nép, amíg velük van a vőlegény. De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Érdekes ez a kijelentés, ugye miről beszél az Úr Jézus? Most nem böjtölnek a tanítványai, mert még itt vagyok velük. De mikor majd én elvétetek, mondja az Úr Jézus magáról, a vőlegény, ő a vőlegény, elvétetem majd a tanítványtól, bizony a tanítványom is bőtölni fognak. Isten kegyelme az úgy látom, hogyha valaki képes bőtölni. Akkor képes valaki bőtölni igazán Isten előtt, egyrészt, hogyha Isten megadja azt a kegyelmet neki, képes valamivel teljesen egyé válni, vagy pedig a saját maga bőrén fogja érezni a szükséget. A saját maga testében érzi a bajt, vagy teljesen át tudja érezni a testvérének a baját. Ez csak szeretet által, ez a szeretet köteléke által lehetséges. Ha képes vagy igazán szeretni a testvéredet, és ez a bőthöz való hozzáállásod leméri a te szeretetedet, és leméri az én szeretetemet. Hogyha engem nem indít meg a testvéremnek a baja, ami tizedjére elmond, és esetleg már úgy is tudom, hogy az a baja, mert már ott van benne 10 éve esetleg, ha ez nem érint meg engem, akkor azt jelenti, hogy nem szeretem eléggé a testvéremet. Megszoktam a testvéremnek a baját. Hogyha igazán magam leszek szükségben, hogyha egy ügyér, ha egy ügyjel teljesen össze tud forrni a szívem, lelkem, akkor tudok majd igazán bőtölni és könyörögni, érte? Amíg egy ügy hidegen hagy engem, addig nem fogok tudni igazán könyörögni érte, nem fogok tudni igazán szomorkodni érte. Hát, ha így esett a dolog, így esett. Ha kidőlt a fajobra, akkor kidőlt a fajobra. Nem foglalkozok vele, elfogadom a dolgokat. Úgy, ahogy van, nagyon könnyen. De abban az esetben, hogyha én valamit igazán szeretek, ha valami igazán nagyon fontos nekem, nem fogok beletörődni a dolgokba. Onnantól kezdve fogsz tudni elkezdeni bőjtölni, mikor valami a szívügyeddé válik. Nekem azt hiszem, hogy még élek, eszembe fog maradni az, amit Almási Tibor mondott nekünk a bőjtel kapcsolatban, ott a teológián. Én nagyon szeretem, ez nagyon megmaradt ez a gondolat. Azt mondta, ő is hasonlókat fogalmazódott be, hogy a bőjtöt nem lehet programozni, hanem azt Isten adja. Tudjátok, ő lefordította, csinálta Máté evangéliumáról egy magyarázatot. Tehát egy egészet kivesészte, görög, minden, meg vagy 40 évvel ezelőtt körülbelül, és amikor ezt készítette, azt mondta, hogy volt, hogy napokig nem evett. Hiába felhozta a feleségének, nem ment leebédelni, valahogy így mondta, nem mentem leebédelni, hanem a dolgozó szobámban maradtam. Aztán a feleségem felhozta valamikor este az ebédet, és valamikor másnap észrevettem, hogy tegnap felhozta az ebédet. Nem tudom, hogy pontos ez a történet, hogyha pontosan akarjátok, kérdezzétek meg tőle, de ezt ő mesélte el nekünk, elfelejtett enni. Annyira beremerült, és annyira érezte, hogy ez a szolgálat az Istentől van, ez egy megbízatása, hogy lefordítsa, egy magyarázatot készítsen. Ugye 40 évvel ezelőtt még nem voltak magyar nyelven elterjedve a biblia magyarázatok, meg ezek a dolgok. Kommunizmus időben ilyen szamizdatokba terjedtek, én még emlékszem azokat a nyomtatott kis evangéliumi dolgokra. Tehát ez annyira szívügyének érezte az ő elmondása alapján, hogy elfeledkezett erről, önkéntelenül is bőjtölt. Ennyire egy szolgálattal egyé tudott válni. És ez nagyon bibliai szerintem, azért, mert emlékezzetek vissza Nehémiásra, itt is fel is olvasom nektek Nehémiásnak a történetét is, nagyon szeretem. Ő hasonlóról számol be Nehémiás is. Mindjárt olvasom nektek. Nehémiás első könyvében, ugye, mikor egy barátja megérkezik, Nehémiás éppen Babilóniában van, tölti a 70 éves fogságból rá első részt. Ott egy pohárnok, udvari főember, és megérkezik a távoli több ezer kilométerre levő Jeruzsálemből egy barátja, és elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott abban a tartományban. Jeruzsálem várfala csupa rés, kapui tűzben égtek el. Ez volt a hír Jeruzsálemről, ami felől Nehémiás érdeklődött a távoli Babilonban. Mit tett erre Nehémiás? Nézzétek meg! Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam, gyászoltam, bőjtöltem, imádkoztam a menny Istene előtt. Miért tette ezt Nehémiás? Kit érdekel, úgymond, hogy 2000 kilométerre tőlem mi történik? Nehémiásnak nem voltak földrajzi határok, hogy 2000 kilométer. Nála az 0 kilométer volt. Az, hogy ott marad zsidók, meg itteni zsidók, meg ilyen ottani, nem tudom milyen nyomorúságba levők, meg itteni nyomorúságba levők, nem volt külön választva Nehémiásnál. teljesen egynek tekintette az egész népet. Teljesen egynek tekintette saját magát, az ottani zsidókkal, az itteni zsidókkal. Nézzétek meg, amikor könyörög Istenhez, hogyan imádkozok. Azt mondja, vallást teszek Istenhez, így imádkozik Nehémiás. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is. Nézzétek, egyszer magát is beleveszi, aztán meg saját magára veszi a bűn. És atyám háza népe is, nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat. Nem azt mondja, hogy ők nem tartották meg, na megérdemlik, nem baj, most jó, megkapják, megtanulják legalább, meg így. Meg az előttünk levő generáció nem foglalkozik ilyennel, Nehémiás. Mi voltunk a vétkesek. Teljesen egy volt a népével, teljesen egyétette magát a népe bűneivel, és teljesen egyé vált a népe nyomorúságával is. És ezért tudott rögtön böjtölni. Senki nem írta neki ezt elő. Nem mondták, hogy ez kötelező, hanem ez volt az ő szívében. A népével, Jeruzsálemmel teljesen egy volt. Mikor ezeken gondolkoztam, egyetlen egy kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy miért nem tudok ilyen lenni mindig. Néha tudok ilyen lenni, mert ha azt mondanám, hogy nem tudok ilyen lenni, akkor az nem lenne igaz. Néha tudok ilyen lelkülettel lenni. De miért nem tudok mindig ilyen lenni? Azért, mert sokszor nem a szívügyem a testvérem. Mert nem a szívügyem a gyülekezet, nem a szívügyem a szolgálat, nem a szívügyem az, hogy az a feladat, amit Isten rám bízott, azt elvégezzem. Ez az én nyomorúságom. És mikor ezeket felismerem magamba, vagy felismeritek esetleg magatokba, ez kell az, ami oda vigyen benneteket Istenhez, meg engem is Istenhez, és azért kell könyörögjünk, hogy szívügyem legyen. Hogy felismerjem, hogy Isten, felismerjem azt, hogy Isten hol akar engem látni, mi az én feladatom. Nem ugyanaz a feladatom. És hogy azon a szolgálati területen, ahol Isten engem látni akar, azt maradéktalanul el tudjam végezni. Még egy dolgot a bőjtel kapcsolatban. Három dolgot szedtem össze. Az egyik ugye az, hogy a nem evés, az nem egyenlő a bőjtel. A másik az, amiről most beszéltem, hogy Isten kell, hogy indítsa. Ő az, aki megteheti azt, hogy egyé váljon az üggyel, vagy az emberrel a szívünk, hogy igazán tudjunk bőjtölni. A harmadik pedig az a bőjtel kapcsolatban, hogy nem tudjuk, hogy működik a bőjt. Szerintem Dunát lehetne rekeszteni a bőjtőről való igehirdetésekről, meg a tanításokról, és magyarázzák jobbról-balról, és valószínűleg rengeteg igazságot meg lehet tudni belőle, és aki utána akar járni, hogy ki hogyan gondolkozik a bőjtről, szerintem nagyon sok ismeretet összeszedhet belőle. Az én jelenlegi álláspontom szerint, vagy Isten hitem szerint, nem tudjuk pontosan, hogyan működik a bőjt, nem tudjuk pontosan, hogy hogyan működik az imádság, egyet azonban nagyon biztosan tudunk, működik. Működik. Ha imádkozó, meghallgatja Isten. Nincs az az ember, aki, hogyha alázatosan Istenhez fordul, ne hallgatná meg Isten. Nincs az a probléma, amelyet ne lehetne Isten elé vinni. Nem lehet egyszerűen abban az állapotban maradni, hogy nem tudok bőjtölni, és lemondok a bőjtölésre, nem tudok imádkozni normálisan, és akkor én már csak így halok meg. Nem. Ha igazán akarom, ha igazán szeretném ezt tenni, és ha igazán hívő módon, meg úgy, ahogy azt Isten az áldásul a számukra elkészítette ezt a bőjtölést is, meg az imádkozást, akarok vele élni, meg fogok tudni tanulni. És Isten el fog erre vezetni bennünket. És működni fog. Gondoljatok Jakabnak az ígéretére. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott, azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Ugyanolyan ember volt Illés, mint mi. Nem tudjuk, hogy működik, de működik. Egyetlen egy történet jutott erről is eszembe. Az emlékeztek, mikor az Úr Jézus meggyógyított egy vakon született fiút. És a farizeusok elkezdtek utána kérdezősködni, mert azért hát több a soknál, hát egy vakon született embert azért, hogy gyógyított volna már meg valaki. És elkezdtek ott utána járni, és megkérdezték ezt a fiút, úgy pontosabban először szüleit, hogy lehet ez. És aztán a szülők nem mertek erre válaszolni, küldték a fiúhoz. Hát megmondja, ő már nagykorú. És azt mondja a fiú, azt mondja, hogy megkérdezték, hogy kinek tartod őt. Azt mondja ez a fiú, akit meggyógyított az Úr, hogy bűnös, nem, vagy nem bűnös, azt nem tudom. Egyet tudok, Vak voltam, de most látok. Milyen érdekes és milyen egyszerű válasza van. Nem tudom, hogy ki az Úr Jézus. Nem tudom, hogy bűnös, nem bűnös. Nem tudom, hogy ő a messiás, vagy nem ő a messiás. Egyet tudok. Vak voltam, és látok. És ugyanilyen a bőt, ugyanilyen az imádkozás. Nem tudjuk, hogy hogy működik. Nem tudjuk, hogy Isten miért kéri, hogy imádkozzunk, mikor ismeri a gondolatainkat is. Nem tudunk erre észérve magyarázatot. De azt tudjuk, ha elmondjuk Istennek ezeket a dolgainkat, ha feltárjuk szíven kérését, hogyha teljes erőnkből testünket is oda tesszük, igenis ez működésbe indít olyan mennyei dolgokat, olyan, az Istent egyszerűen elindítja valahogy, amik másképp nem indulnak be, amik másképp ugyanazon a mesdjén maradnak. És azt tudom nektek csak mondani ezzel kapcsolatban, hogy vegyük komolyan az imádságot és a bőtöt. Sokkal inkább. Hát ennek most ugye a keresztény hagyomány szerint ennek most éppen ideje is van, ettől függetlenül én azt gondolom, komolyan kell vegyük, hogy bőtöljünk. Egészen komolyan. Körülbelül ennyit szerettem volna nektek mondani a bőtről, és még egyetlen egy, hát egy remélem rövid gondolattal kiegészíteném, amit fontosnak látok még elmondani. A héten olvastam a zsidókhoz írt levél 3. rész 10. versében. Visszaemlékezik a zsidókhoz írt levél írójait arra az időszakra, amikor Mózes által kivezette Isten a zsidókat Egyiptomból. Erre az időszakra emlékszik vissza a zsidókhoz írt levél írója, és egy vers nagyon megütötte a fülemet. Így szólt ez a vers. Megharagudtam erre a nemzedékre. A nemzedék szó, azt úgy is fordíthatnánk, vagy magyarul, hogy erre a generációra. A fejemben leginkább azért, hogy Isten megharagszik egy népre, elpusztít egy népet, felemel egy népet, letaszít egy népet, földrajzilag gondolkozik Isten. Nem csak földrajzilag gondolkozik és nézi az embereket Isten, hanem időben is nézi, generációkban. Gondoljátok, hogy mi is vagyunk egy generáció. Talán közöttünk van több generáció, vagyunk középkorúak, vannak idősebbek, vannak fiatalabbak, és vannak gyerekek. Egy-egy generáció, talán 3-4 generáció is van a mi gyülekezetünkben, és Isten figyeli a generációkat. Figyeli Isten a nemzedékeket, hogy hogyan állják meg ők a helyüket a mai világban. És amikor ezen gondolkoztam, feltevődött bennem az a kérdés, hogy mi a mi generációnk feladata? Mi a mi generációnk feladata, amit rajtunk számon fog kérni Isten? Nagyon, nagyon érdekes, mert igazából a zsidókhoz írt levél 3. rész leírja, hogy miért haragudott meg az akkori mózesi generációkra Isten. Azt mondja, hogy nem ismerték fel az én utaimat, a bizalmat és a reménység dicsekedését nem tartották meg, megkeményítették a szívüket, hitetlen, gonosz szívük volt, és megkeményítettek a bűn csábításától. Körülbelül ezek voltak azok a dolgok, ami miatt Isten haragra gerjedt az iránt a generáció iránt. Én azt gondolom, hogy Isten hasonló dolgokat figyel a mi generációnkban is. Hitetlen, gonosz szívünk van, vagy Istenben bízó, hozzá ragaszkodó szívünk van? Elszakadunk Istentől, mikor jönnek a próbák, mikor jönnek a kísértések, megkeményedik a szívünk Isten igéje iránt, már nem gerjed fel a szívünk, sokkal inkább felgerjed a szívünk egy földi dolgok iránt, saját magunk iránt. Nem ismerjük fel Isten utait, vagy felismerjük Isten utait? Nagy kérdések ezek. És azért mondtam el ezt nektek, mert ezek a dolgok olyan kényszerítő erővel bírtak rám, hogy ezekért a dolgokért is imádkozzam kell. Én is élek egy generációval, és nem akarom, hogy én is az én generációmmal együtt, a generációm bűneivel együtt, vagy mi a generációm bűneivel, hiányosságaival együtt elveszünk. Gondoljátok el, majd nagyon nehéz nemzedéket élünk. Azt mondjuk ma, hogy erkölcsi romlásban vagyunk, ugye, amikor én is mondtam csütörtöki alkalommal, ki kellett töltenem egy pedagógus kérdőívet, amin az első kérdése között az egyik volt, hogy nem-e, férfi, nő, egyéb. És rakjam oda az X-et. Én mikor ezt megláttam, egyszerűen nem azt mondtam magamból, hogy dobok egy hátast, hanem egyszerűen megrendült a lelkem. Megrendült a lelkem, hogy itt tartunk, hogy már egy pedagógus kérdőívet így kell kitölteni. Nekem már attól is heródom, amikor látok pedagógusokat piercinggel, meg tetoválással is így járnak a gyerekek elé, meg nem tudom, hogy milyen belőtt séróval, mert nekem azt tanították, én régi vagyok, már úgy látszik öreg, hogy a pedagógus a testével, lelkével tanítja a gyereket. És a kisgyerek az azt fogja megnézni, hogy tanítónénnek vagy egy tanítóbácsinak, hogy milyen a ruhája, ápolt-e vagy ápolatlan, mert ilyen a gyerek. És hogy milyen szavakat használ, hogy mond esetleg egy kisebb káromkodást, vagy nem. Hát az meg, hogyha így, ilyen, ezt szokják meg a gyerekek, mi lesz? És mi lesz, hogyha már a pedagógusok tényleg ennyire mélyre süllyednek? Na ez a mi nemzedékünk. Most nézzétek meg a mi nemzedékünket összehasonlítva az 1700-1800-as évek nemzedékével, amikor ugye volt a nagy felvilágosulás, amikor először talán nyíltan kimerték mondani, hogy nem létezik Isten. Meg ilyen hasonló szólamokat mondtak, szerintem hasonlóan érezték a hívők magukat, mi érezzük most a bőrünkbe. És nézzétek, mi történt az 1700-1800-as években. Jöttek a nagy felvilágosult, és darwinizmus, meg a teremtést lehúzták, a Bibliát kritizálták, ösztűzbe, ezerféle oldalról támadták a Bibliát, hogy az nem igaz. Mi történt akkor? A világ egyik legnagyobb ébredése zajlott. Az angol száz ébredés, Spurgeon élt akkor, Moody élt, Amerikában rengetegen megtéltek, Angliában rengetegen megtéltek, felé lettek evangéliumi mozgalmak, akik kiálltak a hitükért, és egyszerűen Isten lelke nem hagyta ezt nyugodni, ezt a dolgot, hanem ezen felbuzdította a hívőket, és sokan megtértek, hiába volt óriási a nyomás. Vajon ne lenne nekünk olyan reménységünk, hogyha most is hasonló nyomás alatt vagyunk mi hívők, meg az egész emberiség, hogy teljesen torzul el egy annyira rossz irányba, deviáns irányba, hogy ezt már nem tudjuk szavakba kifejezni. Nem lehetne az, hogyha böjtölünk, ha imádkozunk, akkor a mi korunkban is kialakuljon egy ébredés? Nem lehet az, hogy a mikorunkban is megmozduljanak az emberek, és ennek ellenére azt mondják, hogy nem igaz, hanem Isten útja az igaz. Szerintem lehetséges, és sok minden múlik rajtunk. A rengeteg ébredési beszámoló kezdődik azzal, hogy kénig volt az egésznek a gyökere két öreg, lesajnált idős néni, akik imádkoztak minden nap évtizedek óta. Miért kell ahhoz öregnek lenni? Miért kell az idős nénének lenni, hogy imádkozzunk? Miért nem lehet nekünk imádkozni? Miért nem lehet nekünk böjtölni? Azt szokták mondani, hogy mi most olyanok vagyunk, mint a Jelenések könyvében a laodiceai gyülekezet. Ugye az a nevet, hogy éhez pedig halott vagy, vagy az, nem vagy sem hideg, sem forró, ezért langyos vagy, kiköplek a számból. Azt mondjuk, hát ezbe bele kell törődni, ebbe a korban élünk. Nem igaz. Nem igaz. Nézzétek meg, ad az Úr megoldás neki. Azt mondja itt, azt tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat. Hogy meggazdagodj fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekemd a szemed, és láss. Nézzétek, nagy az ítélet a Laodicea a gyülekezeten, és hogyha ez a mikorunkra vonatkozik, nagy az ítélet rajtunk. Úgy mondjuk magunkat, hogy meggazdagodtunk. De nézzétek, az Úr ott adja a megoldást. Azt mondja, hogy vegyél ruhát, vegyél tűzben izzított aranyat, vegyél szemgyógyítóit, és megváltozhat minden. Én gondolkoztam azon, hogy mit jelent ez, mi a tűzben izzított arany. Szerintem a próbákban, a nehézségekben megedzett hit. Vegyél ilyen hitet? Mit jelent az, hogy vegyél fehér ruhát, hogy felöltözz? Szerintem ez a szent élet, ez a szentség. Vegyél, megpróbált hited legyen, ami kiállta a próbákat, legyen szent az életed, és nézd, és azt mondja, vegyél szemgyógyítóért, hogy bekend a szemed, és láss. Ne csak tudjad Isten létezését, ne csak a fejedben legyen tudomásod róla, és ki legyen pipálva, hanem lássad, személyesen tapasztaljad, érezzed Istennek a jelenlétét az életedben. Ez mind meg kell, hogy legyen. És meg lehet, mert hogy az Úr soha nem kér olyat, hogy ezt tedd, és közben nincs rá esélyed. Na hát testvérek, még ez úgy bennem volt, hogy elmondjam nektek, mert engem ez eléggé bátorított, és felbuzdított arra, hogy legyek komolyabb imádkozásban, sőt a böjtölésben. Ezt nektek is szerintem fontos, hogy azért vizsgáljátok meg, szoktatok-e böjtölni, milyen a ti böjtölésetek, és ha nem tudtok, ugyanúgy bajba vagytok a böjtel, mint én, és hasonlókkal küzdötök, amiket elmondtam, azt el kell mondani Istennek, és harcold meg a hit nemes harcát, ne törődj bele. Ne törődjetek bele, hogy én már csak ilyen vagyok. Nem igaz. Én nem szeretek ilyenbe beletörődni, hogy nekem ennyi jutott, ennyi van. Akkor kell küzdeni, és látja az Isten a szívet, és fogadni, aki keres, az fog találni. Na hát az Úr legyen veletek, remélem, hogy tudjátok ezeket a gondolatokat hasznosítani, meg leginkább, hogy megértettétek, amiket igyekeztem elmondani. Most azt javaslom, hogy akiben van imádság, most boruljunk le, és egyenként imádkozzunk, jó? Imádkozzunk.